Melyik a legjobb fotós mobil?
Biztonságos-e a felhő?
Kell okos óra a nagymamának?
Megzabolázhatóak a techóriások?
Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
Melyik a világ legjobb tévéje?
Milyen egy jó fejhallgató?
Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában technológiával fogunk foglalkozni. A többes szám, mint mindig ilyenkor most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
Szia Feki, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
A mai adásban foglalkozunk azzal, hogy hát megint tyúk szemet találtunk a Facebooknál, ugye nem meglepő módon azért. Elő szokott fordulni, hogy a nagy tech vállalatokkal foglalkozunk, botrány és büntetések és egyéb vizsgálódások kapcsán szinte hetente. Egy kicsit arról is beszélünk, hogy milyen problémák vannak körülöttünk az űrben, és hogy lesz-e vasút majd egyszer a Holdon. Zárójelet nyitok, lesz, de hogy ki csinálja, miért csinálja, mikor csinálja, arról majd a hírekben beszélünk. Arról is beszélgetünk, hogy az OpenAI olyan beszélő mesterséges intelligencia algoritmust hozott létre, ami egy 15 másodperces mintából bárkinek utánozza a hangját. Igen, nekünk is felszaladt a szemöldökünk. A műsor közepén pedig egy kicsit könnyedebb témával készültünk, megnézzük, hogy mik azok a sci-fi filmekből merített, vagy éppen fordítva, a való világból a sci-fibe visszakerült olyan fejlesztések, valós kutatási és tudományos eredmények, amikkel aztán a mindennapi életben is találkozhattunk, ha más nem hír formájában. Nagyon-nagyon-nagyon sok van nyilvánvalóan a mobiltelefontól kezdve egészen a teleportálásig lesz majd szó egy csomó technológiáról. A műsor legvégén pedig a Nothing-tól érkezik a legkisebb, mármint hogy árcédula a tudás és minden szempontjából a legkisebb, de legfrissebb készülék, a Nothing 2, a okostelefon, nézzük meg közelebbről. Érdemes lesz velünk maradni.
Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordul a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális és valóságból.
Ahogy mondani szoktuk, nem telik el úgy hét, hogy valamelyik tech-óriás ne vegyük elő. Most a Facebookról derültek ki dolgok, ugyanis nagyon-nagyon kellemetlen egy vizsgálódás kapcsán, egy bírósági vizsgálódás kapcsán 2016-os dokumentumokból az derült ki, hogy hiába az ilyen-olyan 256 és egyéb ites titkosítás, bizony-bizony a nagyvállalat bele-bele kukucskált jó néhány felhasználónak az üzeneteibe a Snapchat szolgáltatáson belül.
És a 2016-os dátum a Facebook életében azért is különleges és érdekes, mert az úgynevezett Cambridge Analytica botrány is ehhez az időszakhoz köthető. Ugye ez volt az a bizonyos eset, amikor kiderült, hogy választási csalásoktól kezdve mindenféle piszkos dolgokra használhattak külső szereplők olyan adatokat, amiket a Facebookon keresztül értek el, annak köszönhetően, hogy kutatási célokra engedélyt kaptak bizonyos alkalmazás készítők. Gondoljunk csak itt ilyesmény, hogy mi volt az indián neved, vagy milyen csillagjegyben született a jövendőbeli szerelmed, és hasonló nagyon-nagyon mély és nagyon komoly alkalmazások. Szóval ezeknek mi felhasználóként nagyon sok engedélyt megadtunk, és ezeket az adatokat ugye nagyon sok mindenre felhasználták egy utólagosan, legalábbis ahogy tudjuk, egészen sok embert elértek ezzel, és egészen sok millió emberhez juttattak el célzott üzeneteket. Ennél azért egy picit szofisztikáltabb a mostani történet, ugyanis a Facebook felvásárolt egy bizonyos Unavo nevezetű szolgáltatót, nem sok mindenki hallott róla, ez egy VPN, tehát egy privát hálózat szolgáltató, aminek eredetileg az lenne a célja, hogy ha ilyesmit használunk, akkor az internet szolgáltatás biztosító felek, sem pedig semmiféle külső harmadik fél nem tud belenézni az adatforgalmunkba. A Facebook ezt használta arra, hogy tinédzserek adatain keresztül tudjon betekinteni a Snapchat nevű szolgáltatásba, ami egy igen népszerű és akkoriban még inkább népszerű üzenetküldő rendszer volt. Titokban fizetett tinédzsereknek azért az Unavo nevezető szolgáltató, hogy az ő VPN szolgáltatásokat használják tinik, akik majd utána pedig a Snapchaten keresztül mindenféle információt tudtak kiszivárogtatni, akaratuk ellenére is, ezen a VPN szolgáltatáson keresztül. Szóval gyakorlatilag a Facebook egy külső felet megvásárolva és felhasználókat lefizetve és félretájékoztatva nyert adatot a konkurens termékről és a konkurens szolgáltatótól, annak ellenére, hogy ugyebár ez a szolgáltató mindenféle titkosítást alkalmazott, legalábbis most ez a vád ellenük, ami azért nagyon-nagyon-nagyon komoly piaci torzítás.
Azért különösen pikáns ez a történet, mert ugye a Snapchatet nagyon sokszor szerette volna megvenni a Meta, és a mai napig ez nem sikerült neki, éppen ezért ez az Onavo nevű alkalmazást vagy szolgáltatást használta arra, hogy abszolút konkurenciánál kutakodjon. Az nem derül ki, hogy azelőtt vagy azután, hogy a vételi szándékot bejelentették, de minden esetre azért nagyon-nagyon-nagyon pikáns a történet, és ugyanilyen izgalmas, és hát egyáltalán nem könnyen emészthető az a gondolat, amivel az OpenAI állt elő, igen, a ChatGPT és rengeteg más olyan mesterséges intelligencia algoritmus fejlesztője, ami napi szinten kerül be a hírekbe, és most bejelentették, hogy van egy olyan szoftverük, amit, és rögtön ezzel kezdték, és ez az egyik vastag, keretes és kiemelt pontja a bejelentésnek, nem adnak oda csak dedikáltan 10 kiválasztott fejlesztőnek, mert hogy ez az algoritmus arra képes, hogy egy 15 másodperces hangmintából újraalkossa annak az embernek a hangját, és igen, hogyha a kedves hallgató a fejéhez kap, és azt mondja, hogy hát ez nem annyira okos gondolat, akkor emiatt próbálja megnyugtatni az újságírókat, a hallgatókat, és minket, átlag embereket, az OpenAI, hogy no, nyugi, csak és kizárólag olyan hangmintákat, olyan 15 másodperces hangmintákat használunk föl, amibe beleegyezett az adott delikvens, hogy igen, ő szeretné, hogyha ez az algoritmus az ő hangját megtanulna, és utána az ő hangján tudna beszélni bármit. Hát köszönjük szépen, majd kiderül, hogy ki, hogy és mint fér hozzá azon a 10 cégen kívül, vagy azon a 10 cégen keresztül majd ez a szolgáltatáshoz, és természetesen minden egyes erejével ellenőrizni és harcolni fog azért az OpenAI, hogy nehogy csúnya bácsik és csúnya néni kezébe kerüljön ez a technológia, hiszen onnantól a deepfake videók korában, ahol már mobiltelefonos appon lehet kis túlzással deepfake videókat csinálni, bármikor bonthatja azt Obama elnök egy videóban, hogy mindenki szavazzon Trumpra majd egy következő amerikai választáson. Szóval egyelőre az van, hogy a technológia létezik, és az is van, hogy csak nagyon-nagyon speciális és szűrt, többek között egészségügyi fejlesztésekkel foglalkozó cégek használhatják majd ezt a megoldást. Minden esetre megint csak azt tudjuk mondani, hogy nagyon-nagyon kellene már nagyon-nagyon gyorsan az a szabályozás, ami majd például arra is kitér, hogy hogyan és milyen módon lehet bárkinek a hangját felhasználni egy 15 másodperces mintából.
Azt tegyük hozzá, hogy ezt a szolgáltatást eredetileg egyfajta felolvasó szoftverként, felolvasó rendszerként tervezték az OpenAI-nál. 2022 óta fejlesztik egyébként a Voice Generation nevezetű megoldásukat, és eredetileg a magába a ChatGPT-be és annak a Read Aloud, vagyis hangos felolvasó komponensébe akarták ezt beépíteni, illetve ez nem változott, de nyilvánvalóan a hozzáférés az, amit korlátoznak az említett limitációra, tehát hogy 10 cég fog ez hozzáférni. És minden esetre azért az is látszik, hogy maga az OpenAI is tudja, hogy mennyire veszélyes lehet ez a szoftver, hogy már előre, már rögtön a bejelentéskor körbe poszterezték a sajtót azzal, hogy ők mindenféle jogi hátteret kidolgoztak ennek a 10 cégnek a lehetőségeiről, és mindenféle jogi védelmet biztosítottak az alkalmazáson keresztül szimulált hangok eredeti tulajdonosainak védelmére. Egyrésztről nagyon aggasztó ez a gondolat, hogy bárki ellophatja bárkinek a hangját, de nyilvánvalóan ugye azért megkötésekkel működik még ez a szolgáltatás, de ha mi egyszer elkészült, az egyszer ki is szivároghat. Meglátjuk, hogy ez hogyan használható majd a jövőben, illetve hogy hogyan segíti az emberiséget a jövőben. Nagyon sok változat egyébként az elmúlt években a technológia által, nem lennék meglepődve, hogyha a szinkron színészet is megváltozna. És egyébként egy másik érdekes terület is változott, vagy legalábbis átalakult, inkább úgy mondanám, a dalszövegek, ugyanis az elmúlt években egy most publikált kutatás szerint, amit a Nature nevezető szaklapban közöltek, ez szerint a kutatás szerint a dalszövegek egyszerűbbek, rövidebbek lettek az elmúlt 5 évtizedben a korábbiakhoz képest.
Igen, a kutatásban 320 ezernél is több dalszöveget elemeztek, ez a Genius-nek használták, ugye ez a világ egyik legnagyobb dalszöveg adatbázisa, tehát innen elemeztek 325 ezer dalt, 5 műfaji kategóriában, ami a rap, a country, a pop, az R&B és a rock, és azért ezek, mert a Last.fm szintén egy nagyon népszerű zenei szolgáltatás alapján, ez torony magasan az 5 legnépszerűbb zenei műfaj, tehát ebben az 5 műfajban elemezték ezt a több mint 320 ezer dalt, és arra jutottak, az lett a vége, hogy gyakorlatilag a dalszövegek leegyszerűsödtek, mondhatjuk azt, hogy egy kicsit elbutultak, sokkal személyesebbek, sokkal negatívabbak ma, ez mondjuk az elmúlt 50 évre igaz, tehát azért ez egy nagyon nagy idő, amit átölelt ez a kutatás, és egészen egyszerűen minden szempontból egyszerűbbek lettek. Az is érdekes például, hogy a rockzene rajongók inkább a régebbi dalszövegeket preferálják, míg mondjuk a country zenét kedvelők az újabb, egyszerűbb, könnyebben érthetőbb szövegeket részesítik előnyben, de ez azért érdekes és azért nagyon furcsa, mert azért például a rap műfajában, így a 80-as évek végétől, a 90-es évek elejétől, most a 2000-es évekig, ugye ez a leegyszerűsített, könnyebb, negatív mondani valóban benne van a gangster rap ténykora is, a 90-es évek és a 2000-es évek. Úgyhogy konklúzió szempontjából arra jutott ez a kutatócsoport is, hogy nincs igazi konklúzió, érdemes ezt a területet figyelni, eddig nem nagyon vagy egyáltalán nem volt ilyen irányú kutatás, most már van, átfogó, részletes, valószínűleg a jövőben folytatni fogják, megnézzük, hogy merre halad az irány, de a tény, hogy a pop rock, country, R&B és rap szövegek egyszerűbbek, könnyebben érthetőbbek és repetitívebbek lettek. És ha már country és ha már western, akkor az jutott eszembe a következő hír kapcsán, hogy mekkora fejlődés volt a világ az egész emberiség történetében, amikor elterjedt a vasút mindenhol az egész világon, és gyakorlatilag ez tette lehetővé azt, hogy egy olyan technológiai fejlődés induljon el, ami majd például a következő blogban tárgyalt teleportációhoz is, bizonyos szintű teleportációhoz is vezet. És most mit tervez a világ, most mit tervez a DARPA és egy cég, hogy vasútat telepítenek a Holdra, és nagyon-nagyon érdekes ez a vadnyugati, amerikai vadnyugati párhozam és a Hold benépesítése az én fejemben, de nézzük is meg, hogy miért akar bárki is vasútat a Holdra.
Ha nagyon le kéne egyszerűsítenem az indokokat, akkor az ipar és az ipari fejlődés az, ami a Northrop Grumman Corporation és a DARPA, vagyis az amerikai hadügyminisztérium kutató részlege cselekvéseit foglalná össze, vagy indokolná meg. Arról van szó, hogy gyakorlatilag, hogy egyfajta holdvasutat, egy vasúti hálózatot szeretnének kiépíteni a Holdon, és pontosan ez az a feladat, ami valószínűleg egyébként egy igazi sci-fi western alapot is szolgáltatna. Már csak azért is, mert még az elméleti rész, tehát az elképzelés is fontos kérdéseket vet fel. Az Egyesült Államok ugyanis azt szeretné elérni, hogy egyrésztről nyersanyagszállításra, másrésztről az ott dolgozó, tehát a Hold felszínén dolgozó űrhajósok szállítására, bármi olyasmire, amit ma egy modern vasút szintjén használunk, a Holdon is lehetővé tegyék. Ehhez pedig egy nemzetközi összefogást is el tudta képzelni, tehát az is célja egyébként ennek a duónak, hogy egy nemzetközi szinten kompatibilis megoldást biztosítson, amihez későbbiekben akár más országok űrkutatási intézetei csatlakozhatnak, és ugye ez rögtön felvet olyan dolgokat, ami ugye egy vasút, egy földi vasúti rendszerben szintén komoly kérdés volt évekkel, évtizedekkel ezelőtt, a kompatibilitást, tehát hogy mi legyen az a közös megoldás mindennemű apró részletben, amit egységesen tudnak nemzetközi űrviszonyokban biztosítani, és ami egyébként egy nagyon jó modell lenne arra, mármint az egész űrvasút elképzelés, hogy a jövőben milyen szabványokat és standardeket kellene felállítani az emberiségnek ahhoz, hogy kiterjeszkedjen a világűrbe, és biztosítsa azt, hogy egymással kompatibilis megoldásokon keresztül egymást segítve tudjanak felfedezni újabb égitesteket, vagy újabb területeket az űrben. A holdvasút egyelőre még nagyon-nagyon-nagyon kezdeti fázisban van, és nagyon-nagyon kezdeti szakaszban van még csak a tervezés is, de mindenképpen egy ilyen kulcsfontosságú folyamat lesz ahhoz, hogy a jövőben akár a Holdat is egy hasznos területként tudja az emberiség felhasználni, és akár kiterjeszkedjen is a későbbiekben, ugye már az említett módon a különböző égitestekre, és ott biztosítson egy stabil, gyors anyagszállítási vagy emberszállítási lehetőséget a különféle felfedező csoportok között.
iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Smartfater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
Megmondom őszintén, elég sok sci-fit nézek, fantasyt is, sci-fit is, nagyon-nagyon szeretem a műfajt, és nagyon szeretem az agyas sci-fiket is, hogy esetleg most azt gondolja a kedves hallgató, hogy nem mondok tippet, akkor mondok. 2-3 olyan sorozatot, amit érdemes megnézni, a The Expanse, a térség, a Counterpart, annak nem is tudom a magyar címét, és mondjuk azt mondanám, hogyha elmebeteg, vicces, de mégis csak egy fantasy, sci-fi-szerű dolgot szeretnénk, akkor pedig a Mrs. Davis, ez az a három, amit mindenképpen érdemes lecsekkolni, de az egy nagyon fontos kitétel a sci-finek, hogy nagyon-nagyon komoly hatással volt az emberiség történelmére, és hogyha azt vesszük, hogy gyakorlatilag mobiltelefon túlzás nélkül azért van most mindenkinek a zsebében, mert annak idején az egyik Star Trek epizódban annyira megtetszett a tricorder, ez a kis kicsapható, kettéhajtható kommunikációs eszköz, még a 80-as évekbeli eredeti Star Trek sorozatból az egyik Motorola fejlesztőnek, hogy gyakorlatilag 90 nap alatt megalkották az első mobiltelefont, amiből aztán a Star Trek széria, ugye a név is nem véletlenül áthallásos, óriási sikert ért el, és aztán a kagylótelefonok, és aztán a stb. Stb. Emiatt tartunk ott, hogy most okostelefon van a zsebünkben, de ettől függetlenül nagyon-nagyon-nagyon sok olyan ötletet valósítottak meg tudósok, amik valamilyen sci-fi könyvben vagy filmben láthatunk először. Most ezek közül nézzünk meg jó néhányat.
Egyébként, hogyha most kellene bárkinek mondania valamit, ami sci-fi, de mégsem annyira, tehát már egészen közel van, és kézzel fogható szinte, mint megoldás, de ugyanakkor még mindig leginkább csak különféle tudományos fantasztikus filmekben láthatjuk azok elterjedt verzióját. Az egyik ilyen dolog szerintem egyébként az önvezető autó lenne. Számos olyan filmben, sorozatban láttuk már azt, hogy saját magukat vezetik a járművek, és ez egyébként egy nagyon-nagyon régi, nem régiben egyébként pont beszélgettünk is az önvezető autókról, egy 100 éves törekvés, és a sci-fi rá erősített erre az elképzelésre, tehát arra, hogy sofőrünk legyen, egy elektronikus sofőrünk, egy digitális sofőrünk, ahogy tetszik, és ezzel szemben pedig a valóság az az, hogy még mindig komoly kihívásokkal küzd ez a terület, de érezhető, hogy különféle tudományos fantasztikum írói egyre komolyabb és komolyabb elvárásokat tesznek az autóiparral szemben, annak értelmében, hogy milyen legyen az önvezető autó, hogyan viselkedjen az önvezető autó, és hogyan tudjunk közlekedni a jövőben. Egyébként nem kell annyira messzire mennünk, és már ez is lassan 20 éves, de azért még mindig modernebbnek ható film, mert az Én a robot az, ami nagyon sok szempontból hasonlított legalábbis az önvezető autók mostani elképzelésére, és arra, hogy hogyan kellene működni ennek a rendszernek. Elég csak az önvezető taxikra gondolni, amik San Franciscóban működnek.
Ennél egy fokkal vadabb elgondolása az a teleportáció, vagy megint a Star Trek és a hasonló űrszifikhez nyúl vissza, amiben komoly eredményeket értek el a kutatók, valóban még nem tudja Scotty felsugározni az emberi atomokat egy űrhajó fedélzetére, de az úgynevezett kvantum összefonódás segítségével két atomot már össze tudtak kapcsolni egymással a tudósok, ami gyakorlatilag azt jelenti, teljesen mindegy, hogy milyen távolságban van egymástól a két atom, a fénysebesség 10.000-szeresével, minimum a fénysebesség 10.000-szeresével cserélnek adatot, tehát gyakorlatilag azonnal, tök mindegy, hogy hány fényévre vannak, tök mindegy a távolság, azonnal tudnak kommunikálni egymással, és eszembe jutott ennek a hírnek kapcsán, hogy ugye egy meglehetősen okos bácsi Einstein azt mondta, hogy semmi sem lehet gyorsabb a fénysebességnél, és mégis ilyen eredményekre jutnak a kutatók, és ezt is valahogy a sci-fi-nek és az írók kreatív fantáziájának köszönhetjük. Olyan is előfordul, hogy egy sci-fihez készül olyan tudományos anyag, amit aztán a valóságban használnak föl tudósok, és ez pedig a Csillagok között az Interstellar, ahol Christopher Nolan szerette volna a lehető legpontosabban ábrázolni a fekete lyukat, és erre nem volt még példa, tehát igazából nagyon-nagyon sok kutatás foglalkozott azzal, hogy hogyan nézhet ki egy fekete lyuk, de ennyire átfogó, részletes és jó minőségű és szemléletes megjelenítés még nem volt, így azzal az elméleti fizikussal, aki az egész film alatt segített a stábnak, egy nagyon-nagyon-nagyon komoly 3D animátor stáb a végén előállt azzal is, amit aztán mindannyian láthattuk a filmben, hogy hogyan néz ki a fekete lyuk, és érdekes módon, miután ez a film kijött, onnantól több olyan kutatási eredmény és hivatalos úgynevezett white paper is kikerült, ami arra hivatkozott, hogy amennyiben pontos, és ugye ezen dolgoztak Christopher Nolanék, hogy pontos legyen a megjelenítése a fekete lyukaknak, akkor ez történhet a fekete lyukakkal kapcsolatban. Tehát a film hozott egy olyan kutatást, és a film nyúlt vissza, és hozott létre egy olyan alapot, amiből aztán a kutatók a későbbiekben dolgoztak, és természetesen semmilyen módon nem hagyhatjuk ki azt a témát, amivel hetente többször is foglalkozunk itt az iFaterben, maga a mesterséges intelligencia kérdése, egészen az algoritmusoktól a konkrétan humanoid robotokig is egy alapvető témája a sci-finek és a valós kutatásoknak egyaránt.
Ahogy az önvezető autók témája, úgy a mesterséges intelligencia is egy olyan terület, amivel rengeteget találkozhatunk a science fictionben, és még sincs teljes egészében itt a kezünk között, pedig már nagyon-nagyon-nagyon közel érezzük, olyan közel, hogy szinte napi szinten tudunk akár kommunikálni mesterséges intelligenciára vezet, valójában csak tanuló algoritmus rendszerekkel. A valódi mesterséges intelligencia mondjuk azt, hogy inkább szerencsére nincs itt, mert egészen vegyes megítélést kapott a sci-fi területén. El is csak arra gondolnunk, hogy milyen kálváriája volt a Terminátor széria szereplőinek, amikor arra volt szó, hogy a mesterséges intelligencia picit okosabbá vált a kelleténél, vagy milyen ikonikus is a másik nagyon-nagyon-nagyon híres mesterséges intelligencia a 2001 űrodüsszeiából, az úgynevezett HAL 9000 nevezetű rendszer, ami szintén nem volt túl barátságos az emberekkel, szóval érthető módon a rengeteg ilyen jellegű sci-fi után az embereknek megvan a maga félelme azzal kapcsolatosan, hogy a mesterséges intelligencia az emberi életre vagy az emberiségre tör. Gyakorlatilasabb félelem egyébként az, hogy ilyen jellegű rendszerekkel vagy ilyen rendszerekkel különféle csalások áldozatai leszünk, és mondhatjuk azt, hogy adatvédelmi szempontból is aggályos problémákat fogunk a jövőben előidézni az AI vagy az MI segítségével. Ami viszont már nagyon régóta velünk van, és nagyon régóta itt van a sci-fiből, de még mindig nem sikerült megnyugtatóan és kényelmesen megoldani, az egész konkrétan a vizualitásra vonatkozik. A virtuális valóság, a kiterjesztett valóság, a holografikus megjelenítés mind-mind olyan terület, ami szintén sci-fiből lehet érdekes és hasznos, és a mindennapi életünket segítő technológia, azonban 30-40 éve legalább próbálkoznak azzal, hogy ezeket a megoldásokat akár viselhető szemüvegek formájában, akár pedig különféle projektorok segítségével, vagy adott esetben csak mondjuk háromdimenziós megjelenítésre képes monitorokkal megoldjanak az emberek számára. Nem egyszerű feladat ez, ahogy látszik, a technológia még mindig nem tartott, hiába szeretnénk mondjuk azt a szintet elérni, amit a Star Trek sorozatokban az úgynevezett holofedélzeten lehetett megélnie a szereplőknek. Mindez a terület egyébként valószínűleg pontosan ugyanezen sci-fi elképzelésekből táplálkozik, és ezek irányába szeretne menni. A mostani csúcs az gyakorlatilag az Oculus headset család és a mögöttük álló szoftver, illetve az azokat támogató Facebook, vagyis Meta szoftveres tervező gárdája az egyik oldalról, a másik oldalról szintén ilyen kiterjesztett virtuális valósággal, ugye az Apple is most mutatta be nemrégiben a Vision Pro nevezetű szerkezetét, míg a különféle háromdimenziós, tehát szemüveg nélkül elveszhető és mégis térbelinek tűnő megoldásokkal számos kijelző technológiával foglalkozó gyártó, az LG-től kezdve a TCL-en át foglalkozott, és laptopokban is visszaköszönnek ezek már-már esetenként. Több ilyen ázsiai gyártó által tervezett laptopot láthattunk már Expo-kor, de egyelőre még nagyon-nagyon drága, még mindig nem megnyugtatóan elérhető, és még mindig nem megnyugtatóan jól kidolgozott hátterű ez a megoldás, tehát a vizualitás fejlődésére még mindig várunk kell.
Rengeteg olyan, hát nem azt mondom, hogy apró, de nem olyan horderejű, mint mondjuk az önvezető autó vagy a virtuális valóság, de olyan kis ihletet kaptunk a különböző sci-fi filmekből, amik a mindennapink részé válhattak a közeljövőben. Ilyen például az egészségügyi és az idéseket segítő robotok, amivel több sci-fiben és könyvben találkozhattunk már, és most már egyre inkább úgy tűnik, hogy ez lesz a valóság. Például a japán kormány kifejezetten támogatja ezeket a fejlesztéseket, és nagyon-nagyon kezd előregedni a társadalom, egész egyszerűen nem lesz annyi fiatal, aki segíti az időseket az életük végén, éppen ezért nagyon-nagyon fontosnak tartják, hogy olyan robotokkal és olyan szolgáltatásokkal, akár mesterséges intelligencia algoritmusokkal segítsék az időseket, amivel kényelmesebbé, egészségesebbé és teljesebbé tehetik az életüket időskorban is. De ilyen például az okos óra, amivel szintén a Mission Impossible-től kezdve a James Bond filmeken át találkozhattunk. Ilyen a 3D nyomtatás, ami ugye most már olyan szintre jutott, hogy gyakorlatilag boltba bemenve vásárolhatunk magunknak 3D nyomtatót, és azzal bármit csinálhatunk otthon magunk, és ez most már azt gondolom, hogy talán ez az a technológia, ami a felsoroltak közül a leginkább közel van ahhoz, hogy végtermékké váljon, vagy egy átlag konzumer termékké váljon, mind a mellett, hogy például emberi szöveteket nyomtattak laboratóriumban, húst nyomtattak laboratóriumban, ami azért még egy kicsit odébb van, de maga a 3D nyomtatás abszolút egy valós dolog, de például az elektromos sokkoló is konkrétan egy sci-fi regényből érkezett, és az egyik nagy kedvencem, amire azt mondhatjuk, hogy már teljes mértékben kiforrott, és a mindennapi életünk része, az az, hogy a számítógépen hogyan és miért hallgatunk zenét, úgyis annak idején a QuickTime nevű szoftvert az Apple fejlesztője azért találta ki, mert hogy, és ismét a Star Trek, szép keretes a történet, Star Trekkel kezdtünk és azzal is végzünk, ugyanis ebben a sorozatban előszeretettel hallgattak zenét úgy, hogy a számítógép volt a forrás, tehát végső soron kis túlzással a jelenlegi streaming szolgáltatásokat is a Star Treknek köszönhetjük. Elképesztő mennyiségben határozza meg az életünket a sci-fi, és az íróknak az agya, ez valószínűleg a jövőben is így lesz, egyre inkább kézzelfoghatóvá válnak olyan vadálmok, amikkel az utóbbi 10-20 évben csak szemöldök felhúzva néztünk a filmekben, és ez azt gondolom, hogy jól is van így.
Tesztpad. Újszülöttnek mindentek új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
A Nothing telefonokat kifejezetten kedveljük, mert úgy tűnik, és egyre inkább úgy tűnik, és a jelenlegi kettő a típusú kistesó, mert most már mondhatjuk azt, hogy végre van egy hivatalos kistesó, az, ami ezt be is bizonyítja, hogy a cég odafigyel arra, hogy mit csinál, és ezt mi nagyon szeretjük a Petivel. Nem szórják ki ész nélkül tucatszámra különböző modelleket, mint mondjuk az ismert nagy kínai gyártók, vagy a kevésbé ismert kis kínai gyártók. Nem fogunk összezavarodni a különböző Galaxy és egyéb kitételeken, hogy hány féle van, és akkor vajon melyik kell nekünk, vagy melyik az, amelyikre szükségünk lehet. Jelen pillanatban a Nothingnak van 3 darab telefonja, az 1, ami az első készüléke volt, és még mindig kapható ez a modell, van a 2, ami a jelenlegi csúcsmodell, és értelemszerűen nem nagyon nehéz kitalálni, az 1-et váltotta a trónon, ám most nemrégiben jött egy kistesó, a 2A, amire én első körben azt gondoltam, hogy azt fogja csinálni, amit nagyon okosan az Apple csinál, hogy SE néven átdobozol régebbi technológiákat, és beleteszi egy kicsit más formatervbe, beleteszi egy kicsit más dobozba, és eladja nekünk azzal, hogy tessék, ez még mindig jó lesz. A 2A az nem egy újra csomagolt és mondjuk így lebutított egyes verzió, hanem valahol a kettő közötti valós tényleges fejlesztés, és valamiben akár gyengébb az egyes modellnél is, nyilván a csúcsmodell 2-nél mindenképp, de közben mégis sokkal, de sokkal több rokonságot mutat a jelenlegi Nothing Phone 2-vel a csúcsmodellel.
Technikai paramétereit nézve ez a készülék, tehát a Nothing Phone 2A egyébként inkább egyfajta generációváltásnak verziója, és pontosan a generációváltás alatt azt szerintem, hogy inkább felfelé lépett a Nothing egyáltalán cég szinten is, mert hogy még a Nothing Phone 1 egy erős középkategóriás hardware rendelkezett, a Nothing Phone 2 pedig abszolút a felső kategóriából vette a hardware-es alapokat, és pár hallangtól azért megszabadult, és pontosan ennek megfelelően tudta egy egészen racionális szintre belőni az árat. A Nothing Phone 2A igazából, tehát az olcsóbb modell, a kisebb modell, már majdnem olyan magasra tette a lécet, sok szempontból pedig még magasabbra is, mint az első generáció egyetlen okostelefonja ennél a gyártónál, tehát hogy érthető legyen, egy picit minden szempontból inkább felfelé lépett maga a cég, és ennek megfelelően egyébként, bár egy MediaTek Dimensity 7200 Pro névre hallgató és kevésbé ismert chipset lakozik, ez a hardware képes ugyanazt a teljesítményt nyújtani nagyjából, mint amit a Nothing Phone 1 nyújtott, tehát ezen a területen bár árban alacsonyabbra lőtték be a készüléket, nem feltétlenül fog minket hátrány érni, hogyha legalábbis a hardware-es teljesítményt vesszük elsőlegesnek. Ha úgy érzem, elméletileg a papírforma szerint semmilyen más téren nem nagyon kellene kompromisszumot kötnünk, mert hogy itt is megkapjuk a 120 Hz-es AMOLED kijelzőt, ami azóta 6,7-szoros képátlóval rendelkezik, az előlapot továbbra is Corning Gorilla Glass 5-ös védi, a képernyő egyébként HDR 10 plusz kompatibilis, képes arra, hogy dinamikusan állítsa be a képernyő frissítést a szoftver. Ugye Android 14-et kapunk itt is, Nothing saját operációs rendszerével, ami egy nagyon letisztult, nagyon-nagyon minimalista, szándékosan picit túl minimalista elemekkel dolgozik, de szerencsére egyébként testre szabható az, hogy az ikonokat mennyire módosítsa ez a kezelőfelület. Mindenesetre alapvetően egy vegytiszta Androidot egy picit megtoldattak némi fűszerezéssel, és van pár olyan megoldás, mint például a mindig aktív lezáró képernyő módosíthatatlansága, ami még azért érdemel némi csiszolást. Alapvetően nagyon kényelmes, nagyon jól használható és nagyon kevés erőforrással is jól működő rendszer. A belső memória ennél a készülétnél 128 vagy 256 GB lehet, míg a rendszer memória alapvetően 8 GB vagy maximum 12 GB lehet, amit virtuális memóriával tud kiegészíteni szoftveresen a készülék. Az előlapon és hátlapon sem találunk olyan problémákat kamera terén, ami miatt azt mondanánk, hogy ez egy olcsó modell. Ugye a hátlapi kamerák, két darab kameráról beszéltünk ismételten, azonban egy pici dizájnváltásnak köszönhetően most abszolút középre, legalábbis tengely szinten középre került, függőleges tengely szinten középre került ez a kamera páros. 50 megapixeles főkamera mellé, a jó hagyományt megőrizendően 50 megapixeles nagylátószögű kamerát kaptunk a Nothingtól, míg az előlapra a kijelzőbe integrálva gyakorlatilag egy 32 megapixeles modult találunk, amiben az első szinten megérezhetjük azt, hogy azért ez egy nem felső kategóriás készülék, az nem is csak a fotós teljesítmény, mert itt azért egészen jól szerepel, és a kategória átlagot hozza a fotók minősége szintjén, sőt, ugye mivel a nagylátószögű kameránk 50 megapixeles, és nem pedig egy ilyen 8 megapixeles felbontást kapott, amit nagyon sok gyártó elkövet, ezért mondhatjuk azt, hogy itt azért némi előrelépést a társaihoz képest láthatunk a Nothingtól. Videók terén a 4K felbontást is megkapjuk, 30 maximum ráta, amivel tudjuk rögzíteni a képkockákat. Itt azért érződik némi gyengékedés, de ez még mindig nem kategóriától idegen, szimplán arról van szó, hogy aki mondjuk a komolyabb Nothing phone-okhoz szokott, az már látja a különbséget a fotós teljesítményben, az előlapi kamera pedig Full HD felbontás mellett 60 képkockás rögzítésre képes, ami kifejezetten jónak számít. Tehát mondhatjuk azt, hogy ezeken a területeken, sőt még egyébként azon a területen is, hogy a multimédiából a sztereó előlepi hangszórópára sem hiányzik, ezeken a területeken nem érezni komolyabb visszalépést, annak ellenére, hogy árban az összes eddigihez képest is kedvezőbb, sőt gyakorlatilag a csúcsmodellhez képest féláron kapjuk meg a Nothing élményt és a Nothing szoftveres extrait és szoftveres különlegességét.
A dizájn szempontjából sincs óriási látványos különbség, nyilván nem dominál a fém, és nem kapjuk meg azt az extra minőségérzetet, amit mondjuk a csúcsmodell 2-estől, de egyáltalán nem rossz. Példás ettől függetlenül az összeszerelési minőség, és ha megfordítjuk a telefont, ott látszanak igazán a különbségek, tehát ahogy mondta a Peti, a dupla kamera az középre került, ami egyszerre furcsa, és egyszerre teszi különlegessé, vagy legalábbis a hasonló telefonoktól mindenképpen megkülönböztethetővé a 2A-t, és amivel megkülönbözteti magát egyáltalán Nothing, azt itt is megtaláljuk, csak kisebb mértékben, hogy azok a speciális fények, amikről szoktuk beszélni minden Nothing telefon kapcsán, és amivel igazából kiemelkedett szó szerint a tömegből, és ami igazából beszélgető, indító minden egyes alkalommal, amikor felvillan, azt megkapjuk a 2A esetében is, de nem akkora csinnadrattával, mint az 1 vagy a 2 esetében, egy sokkal szofisztikáltabb, szolidabb, de ugyanolyan fényjátékot, hasonló fényjátékot kapunk, mint a nagy tesó esetében, de itt már jól látszik, hogy itt vagy kellett, vagy egyszerűen szándékosan akart spórolni a Nothing, ezzel mutatván azt, hogy ha te ezt a nagyon-nagyon futurisztikus, érdekes és a fotózás videózásnál mindenképpen hasznos fényjátékot szeretted, akkor az 1-est vagy a 2-est kell megvenni, de ettől függetlenül ugyanúgy használja ezeket a kis LED csíkokat és speciális fényeket, csak kisebb mértékben egyrészt a kamera is, másrészt a különböző szoftverek, hogy dizájn tekintetében itt a legnagyobb különbség szerintem a 2A és a 2 között, de ettől függetlenül a mindennapi használatban az a MediaTek processzor nem hoz érdembeli lassulást, vagy hát nem látszik, nem fogjuk tudni megmondani, hogy akkor ez egy sokkal gyengébb processzor a csúcsmodellhez képest. A kijelző takra ugyanakkora, mint a nagy tesónál, és egy csomó szempontból hasonló az élmény, mint hogyha nagyobbat vennénk, mégis, ahogy a Peti mondta, féláron jutunk hozzá ez, hogy nagyon-nagyon okosan pozícionálja most már magát a piacon a Nothing, mert azt mondja, hogy nem versenyzek az abszolút csúcsmodellekkel, tehát a nagyon-nagyon drága, félmillió forint feletti csúcstelefonokkal, az alá bepozícionálom egy kicsit a 2-est jelenleg, ugye a Nothing 2 a csúcsmodell, és ebben az erős középmezőnyben, mert azért ez nem a teteje a középmezőnynek sem, amit az a 2A képvisel, pedig olyanokkal versenyzek, mint a Xiaomi, a Poco, a Galaxy szériának bizonyos telefonjai a Samsungtól, vagy az Honor-nél ugye a light verziók, ahol viszont nagyon-nagyon komoly dolgokat tud letenni az asztalra egy-két hiányosság mellett.
És ha már visszatérünk arra, hogy dizájnban és egyáltalán miket vágtak meg úgymond a Nothing fejlesztői annak érdekében, hogy árban egy kedvező modellt kapjunk, nem kapunk fémkeretet, mint a többi készüléknél. A hátlap az ugye egy műanyag, de még mindig őrzi azt a dizájnt, ami egyébként a gyártóra amúgy is jellemző, és az említett fények, említett LED jelző csíkok, amik ugye Glyph néven futnak a gyártónál, azok igazából a hátlap mondhatjuk úgy, hogy 40%-át foglalják el. Ettől függetlenül a szoftveres oldalról megkapjuk a visszaszámláló funkciót is, ha lefordítjuk a készüléket arccal, akkor átvált erre a jelzésmódra, tehát nem fog megzavarni minket a telefon csörgéssel, rezgéssel, szimplán villódzással és különféle fényjátékokon keresztül tudjuk érzékelni azt, hogyha valamiféle értesítésünk van, amivel foglalkoznunk kell. A hátlap alatt 5000 mAh akkumulátor van, ami már egy abszolút kellemes, és lassacskán standard méretté válik, de mindenképpen dicséretes, hogy ezt itt sem felejtették el. A 45 wattos gyors töltést megkapjuk, vezeték nélküli töltésről ezúttal le kell mondanunk, ehhez azért már inkább a Nothing Phone 1-et vagy a 2-t kell választanunk, és összességében ezek azok a pici érvágások, amiket el kell viselnünk az árért cserébe. Gyártóra sajnos jellemző, hogy a vízállóság még mindig nem egy kiemelt funkció a készüléknél, ezúttal sem kapunk vízálló borítást, és az eSIM is egy olyan, ami számomra egy picit hiányosságnak róható fel, de még mindig egy kényelmi funkciónak minősül. Ezek mellett is egyébként az összkép még mindig az, hogy a Nothing egy picit próbál mindent másképp csinálni, egy picit próbál egyedivé válni a piacon, és pontosan azokat célozza meg, azokat a felhasználókat, akik ilyen megfontolásból is keresnek készülékeket, tehát nem szeretnének egy olyan telefont, amit nem lehet beazonosítani, vagy megnevezni bárki által egészen könnyen, vagy azt mutatni, hogy nézd, nekem valami egyedi és valami különleges van a zsebemben, ami nem csak arról szól, hogy egyedi és különleges, hanem azért a mindennapokban egy jól használható szolgáltatás kínálatot biztosít.
Igen, talán ez az, amit megfogtál most, Peti, ez szerintem is ez az elsődleges üzenete, vagy az elsődleges irány a Nothing Phone-ok esetében, hogy valami más szeretnék. Tehát, hogyha azt mondja a felhasználó, hogy én valami más szeretnék, valamit szeretnék, ami azonnal felismerhető, és mindezt olyan minőségben produkálja most már három modellen keresztül a Nothing, hogy egész egyszerűen be tudta azt bizonyítani, hogy olcsóbb telefont is tud olyan szellemiségben és olyan minőségben gyártani, amit eddig csak a drágább modelljeiről tudtunk elképzelni a gyártótól, úgyhogy mindenképpen jól működik ez a dolog, nem fog olyan számokat produkálni a Nothing, egyik sem, se az egy, se a kettő, mit mondjuk bármelyik nagy Huawei, Honor, Samsung, bármilyen nagy gyártó, Xiaomi, Poco, stb., de másról szól, és náluk mások is valószínűleg a célok eladás szempontjából. Mindenképpen egy nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt, hogy át tudta formálni és be tudta csomagolni egy kicsit olcsóbb dobozba, szó szerint és átvitt értelemben a Nothing élményt, mutatom az idézőjelet, a cég, de elrepült ez az egy óra, ennyire volt időnk, ahogy szoktuk mondani, sok mindent kihagyunk ebből az adásból, amit viszont az iFater.net oldalon, az Instagramon és a Facebookon pedig megosztunk, úgyhogy érdemes minket ott követni, itt pedig egy hét múlva,
egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
Sziasztok!
Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.